Folytassuk tovább akkor a János evangéliumát, és a János evangéliumának a 18. fejezetéből, 12. verstől szeretném elolvasni a 27-ig. Tehát János evangéliuma 18. fejezetéből, a 12. verstől a 27-tel bezárólan. Így hangzik az ige. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző lánynak, és bevitte Péter. Az ajtót őrző szolgáló lány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt, nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt közöttük, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz, és mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik, íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcol ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki. Ha rosszat mondtam, bizonyíts be, hogy rossz volt. Ha pedig jól mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt, megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványai közül vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét megtagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jól ismerjük ezt a történetet. Igaz, vannak olyan időszakok az életünkben, amikor cselekszünk, vannak olyan időszak, amikor az ember tevékenykedik, és van olyan, amikor bizonyos dolgokat el kell viselnie, el kell szenvednie. Ha akarja, ha nem. Ha van egy betegség, vagy valamilyen helyzet, valamilyen kiszolgáltatottság, akkor az ember nem sok mindent tehet abban a helyzetben, és részben ez a történet erről beszél, hogy tudjuk, hogy az Úr Jézust elfogják, Jézus elfogásának a körülményeiről. A múltkor beszélgettünk, a múltkor szólt erről az ige. Itt a helyszín megváltozik. Azt látjuk, azt olvastuk ebbe a történetbe, hogy nem csak a katonák, hanem a templom szolgák közül is részt vettek néhányan az Úr Jézusnak az elfogásában. És először Annáshoz viszik, aki apósa volt Kajafásnak, aki abban az időszakban a főpap volt a zsinagógában, aki azonban nem nagyon akinek nem sikerül nagyon eredményt elérnie, és ezért átküldi Kajafáshoz, a jelenlegi főpaphoz a mestert. Péter pedig követi ezt a menetet. És ahogyan az Úr Jézus mondta, háromszor megtagadja őt, mielőtt a kakas megszólalna. Azt látjuk ebbe a történetbe, hogy olyan, minthogyha elsődlegesen ilyen tettekről, cselekvésekről lenne szó. De azért nagyon sok üzenete van ennek a történetnek, annak ellenére, hogy jól ismerjük Péternek a tagadását, ismerjük ezeket a körülményeket, mégis valahogy az ige az mindig megszólítja az embert, hogy mi hogyan állunk ezzel, mi a mi hozzáállásunk az Úr Jézushoz, vagy Istennek az ügyéhez, Istennek az igéjéhez. Egyedül János apostol beszél arról, amivel itt az igény kezdődött, hogy a zsidók együtt működtek a rómaiakkal az Úr Jézusnak az elfogásába. Tudjuk, hogy a zsidó törvények szerint ez benne van a 10 parancsolatban, az ölésnek a tilalma, hogy ne ölj, nem ölhettek meg senkit. Hozhattak olyan tanácsot, vagy hozhattak olyan határozatot, amelyben itt is azt olvassuk majd a fejezetben, hogy azt mondják, hogy méltó a halálra, de gyakorlatilag egy idegen erőt, akivel ők egyébként nem voltak jóba a rómaiakkal, hiszen a rómaiak egy elnyomó hadsereg volt, mégis őrájuk bízzák azt a feladatot, hogy az Úr Jézus megöljék, mert ők nem hozhattak halálos ítéletet. Az az érdekes ebben, hogy mégis az igen mindig a szívnek a szándékát vizsgálja. Nem lehet azt mondani, igaz, és gondolom, hogy nem is mondják senki közülünk, hogy a zsidók, a vezetők nem lettek volna felelősek az Úr Jézus elfogásában, vagy az Úr Jézus halálában. Hiszen Isten mindig a szívnek a szándékát vizsgálja. És igazából a szándék ebben az esetben az volt, hogy Jézusnak meg kell halnia. Tehát egyértelműen a nagy tanács ezt a ítéletet hozza, ő kezdeményezi tulajdonképpen Jézusnak az elfogását. Nem véletlen talán, hogy ezzel a dologgal kapcsolatban nem csak itt, hanem a következő alkalommal, meg még a következőn is valószínűleg foglalkozni fogunk. Nagyon hosszan, részletesen tárgyalják ezt az evangéliumok, és nem csak János evangéliuma. Mind a 4 evangéliumban benne van az Úr Jézus elfogásának a körülménye. Tehát valamiféleképpen Isten fontossá tette azt, hogy lássuk, ha bár olyan, minthogyha itt csak egy ilyen jogi eseményről lenne szó, de valójában azért nem csak erről van szó. Először Annásról, aki itt szóba került, és aki a kihallgatásnak az első részét vezeti, őróla beszéljünk egy kicsit. Ez az Annás Cirénius idejében volt főpap. Ezt tudjuk, hogy 6-tól 15-ig Krisztus után, 6-tól 15-ig tartott ez az időszak, és akkor, amikor a kihallgatás zajlik, tehát amit itt olvasunk, akkor már nem Annás a főpap, hanem az ő ideje Kajafás. Mégis Annásnak nagyon nagy szerepe van. Miért? Azért, mert Annás volt az például, aki elrendelte annak idején, hogy a templomnak azt a részét, ami a pogányok számára szolgált Isten tiszteleti helyként, hogy ott hallgathatták az igét, azt elrendelte arra, hogy ott kereskedők lepjék el azt a területet, és ott árusítsák azokat az állatokat, amelyek az áldozat bemutatásához kellettek vagy szükségesek voltak. És tudjuk Annásról, hogy részben ennek következményeképpen igen meggazdagodott. Egyesek feltételezik, hogy azért viszik hozzá először Jézust. Annás kíváncsi arra, hogy ki az, aki neki, hogy így mondjam, keresztbe tett. Ki lehet az, aki az ő üzelmeit, az ő dolgait megállította. Igaz, ez így szokott lenni, hogy a hatalom addig valakinek az életében nem szól bele, még közvetlen közelről nem fenyegetik, vagy veszélyeztetik az ő hatalmát. Abban a pillanatban, amikor közvetlen közelről veszély van, akkor viszont minden megtesz azért, hogy megállítsa az illetőt. És ebben az esetben is így volt, hogy Annásról azt olvasjuk, vagy azt mondják a történészek, hogy egy eléggé önző, hatalomvágyó, cinikus, pénzéhes valaki volt. És az az érdekes, hogy ő gyakorlatilag ő teljesen a háttérbe maradt, hiszen ebben az időszakban, amikor zajlik a kihallgatás, ő már nem főpap, mégis ő hallgatja ki először Jézust, és tudjuk róla, hogy az apostolok idejében is, az apostolok cselekedeteiben is olvasunk Annásról, hogy akkor is befolyásos szerepe volt. Tehát rossz indulatúan egyesek azt mondják, hogy ő olyan keresztapa típusú volt, aki mindenütt ott volt a háttérben, aki irányította az eseményeket, az ügyeket, és szeretett volna mindent megtudni, a nagy tanácsnak az egyik legbefolyásosabb tagja volt, és az ő döntéseiben, vagy a döntéseinek a következményét a nagy tanács is figyelembe vette. Mégis az az érdekes, hogy amit itt Annás tesz, azt lehet mondani, hogy a zsidó törvények szerint is jogtalan volt. Miért volt jogtalan? Több szempontból is. Az egyik az, hogy igazából az volt a zsidó törvényekben, hogy mielőtt valaki a főpaphoz került volna kihallgatásra, addig legalább két jogi fórumon meg kellett hallgatni az illetőt. Tehát ez volt a törvény, hogy két, ez majdnem olyan, mint a mai bíróságokon, igaz, vannak különböző szintek, járási, megyei, fővárosi, vagy feljebbi terjedési, sőt, a köztársasági elnök is kegyelmet adhat kivételes esetekben, tehát megvannak ezek a lépcsőfogok. Na most itt nem tartották be ezt, hanem rögtön annáshoz viszik. Miért? Azért, mert azt mondják egyesek, hogy féltek a tömegtől, féltek még ekkor is a kiszabadítástól. Attól, hogy Jézus mellett nagyon sokan, ahogyan virágvasárnap igaz Jézus bevonulása kapcsán kiálltak, vagy mellé álltak, hogy lesznek olyanok, akik talán megpróbálják kiszabadítani. És ezért úgy is lehet mondani, hogy felgyorsították a tárgyalást, és azt látjuk ebbe a történetbe, hogy majdnem olyan az egész, mint egy koncepciós per. Igaz, a koncepciós perekre az a jellemző, hogy előre meghozzák az ítéletet. Teljesen mindegy, hogy mit mond valaki. Hála Istennek mi nem voltunk benne, de aki az 50-es években élt, az nagyon jól tudja, hogy voltak ilyenek, hogy előre megvolt az ítélet. És itt is Kajafás látni fogjuk majd így határoz. Tehát eleve nem tartották be ezt a fajta törvényességet, ahogyan azt az akkori törvény vagy akkori jog meghatározta volna. Aztán azt olvassuk itt az elfogadás körülményeiben, hogy Annáshoz viszik először, aki apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az időben, mert Kajafás megmondta, azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, hogyha egy ember hal meg a népért. Ezt már olvastuk János evangéliumában a 11. fejezetben, de azért szeretném még egyszer felolvasni. Azt olvassuk itt a 11. fejezetben a 49. verstől. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta neki, ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszem. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy az Isten elszórlódott, szétszórlódott gyermekeit egybegyűjtse. Tehát az az érdekes, igaz, annak idején tanultuk történelemből, hogy hát vagy a tömegek, vagy nagy emberek irányítják a történelmet. Tehát valahogy így hangzott nagyon leegyszerűsítve, hogy mindig vannak olyan egyéniségek, Napóleon és mások, akik kezükbe veszik a hatalmat, és a történelem úgy fog alakulni. Mások azt vélték, hogy nem, hanem a nép, hanem különböző vezetők együttesen alakítják. És azért hozom ide ezt a gondolatot, hogy igazából az biztos, hogy mi emberek, vagy általában az emberek nagyon sokat rothatunk azon, amit eredetileg Isten tervelt az emberre vonatkozóan, az ember megváltására. És látjuk az emberi történelemből, de a Biblia történetből még inkább, hogy bizony nagyon sok olyan dolog történt, aminek nem kellett volna megtörténnie. Például igaz Ábrahám esete, amikor nem Izsák lesz az, aki először megszületik, hanem az araboknak az őse is, milyen óriási konfliktus lesz belőle a mai nap. Ez nem kellett volna, hogy meglegyen. De az ember mindig is úgy gondolta, és most is úgy gondolja, most idézőjelben mondom, hogy be kell segíteni egy kicsit Istennek, mintha ő nem tudná, hogy mi a legjobb. És itt is ezt látjuk, hogy igazából Isten kezében van mindig hatalom. Mindig ő irányítja a történteket, akkor is, hogyha olyan döntések születnek, vagy olyan döntéseket hoznak egyes vezetők, ami igazából nem jó dolog. És nem az embernek az ügyét, vagy ahogy András itt felolvasta, nem arról szól, hogy az egyik embernek az a feladata, hogy a másik embernek a szolgálatára, vagy a segítségére legyen. Itt is ezt olvassuk, hogy Kajafás, mint főpap, végül is olyan mondatot mondott, amit azt lehet mondani, hogy ilyen értelemben profécia volt. Előre megmondta, hogy Jézus meghal a népért, minden emberért. Neki meg kell halnia. Ő a saját szempontjából hozta meg ezt a döntést, vagy mondta ki ezt a gondolatot, mégis ez a gondolat Isten ügyét viszi előre. Ez azért volt előttem, hogy igazából azt láthatjuk, hogy bármi történik a történelemben, és bármi történik az életünkben, az minden esetben, nem mintha mi nem lennénk felelősek. Tehát félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, de az mindig Isten ügyét viszi előre a történelembe, mert Istennek az a célja, hogy minden ember üdvözüljön. Az más kérdés, hogy nyilván nagyon sok olyan helyzet van, amikor vezetők, de nem csak vezetők, hanem más ember is, úgy dönthetne, ami Isten szerint való. De ehhez az kell, hogy valakinek ott éljen a szívébe az Úr Jézus, hogy megérthesse, hogy mi Istennek az akarata, akkor tudja ezt a döntést meghozni. Tehát ez az egyik dolog, amit előttem volt, hogy végső soron a történelemnek az irányítása Istennek a kezében van. Ő, azt látjuk az egész Szentírásból, hogy minden arra felé halad. És az emberi történelem is ezt igazolja, annak ellenére, hogy nagyon sokszor, minthogyha a látszat ez ellen szólna. Aztán úgy olvassuk itt a folytatásban, hogy Simon Péter követte Jézust. Tudjuk, hogy amikor az Úr Jézust elfogják, akkor a tanítványok szétrepennek, szétszaladnak, félnek. És nyilván volt is okuk erre, mert ugyanúgy, ahogyan Jézust elfogták, az Úr Jézus ugyan mondta, hogy őket hagyják elmenni, ő az, akit el kell fogni, ő az, aki vezetője volt ennek a csoportnak, de Simon Péterről mégis azt látjuk, hogy követi az Úr Jézust a főpapnak az udvarába. Az, hogy ki lehetett az a másik tanítvány, nagyon sokan azt mondják, hogy János apostol volt. Ő többször beszél magáról az evangéliumban, így egyes szám harmadik személyben, hogy ő volt az, a szeretett tanítvány, ő volt az, aki az Úr Jézussal sok esetben együtt volt. És ezt olyan értelemben igazolják is mások, hogy azt mondják, hogy János apostolnak, az édesapjának egy virágzó halkereskedése volt, és feltehetően a főpap udvarát ő láthatta el eledellel, hallal, és ezért volt ismerőse azoknak, akikről itt olvasunk, hogy ismerőse volt a főpapnak. Mások azt mondják, hogy valamilyen rokonsági kapcsolat is lehetett, és emiatt szabadabb lehetett a bejárása a főpapnak a udvarába. A másik az, ami feltűnő itt ebben az ige szakaszban, hogy egy nő őrzi a kaput. Igaz, azért nőkre nem szoktak ilyen feladatot bízni, még manapság se, bár a mai világ azért más. Azt mondják, hogy ennek az lehetett az oka, hogy a férfiakat lekötötte Jézusnak a kivégzése. Tehát egész egyszerűen vagy ott voltak a tűz körül, igaz, melegedtek, ahogy olvassuk, vagy pedig el voltak foglalva Jézus kihallgatásainak a körülményeivel, őt őrizték nagyon szorosan, hogy nehogy valami közbe jöjjön. És látjuk Péterről, hogy oda megy a tűz mellé, ez azt igazolja, hogy abban az időszakban ez kora tavasszal lehetett, és feltehetően nagyon hideg volt, pedig az a délvidék azért arra nem nagyon jellemző, igaz, Jeruzsálem környékére nagyon hideg, de mégiscsak tüzet gyújtottak. Ami itt azonban fontosabb nekünk ennél, az Péternek a tagadása. Miért tagadja meg Péter az Úr Jézust? Igaz, többféleképpen lehet erről beszélni, vagy többféle gondolat lehet ezzel kapcsolatban, hogy félt. Igaz, amikor azt mondja, hogy nem ismerem, ez a szolgáló lány, vagy ez a őrző lány itt, aki a kapunál volt, joggal feltételezhette, hogyha másik tanítványnak, vagy Péter ismerőse, akkor ismerhette Jézus. Tehát jogos volt ez a fajta következtetés, és persze rákérdez, hogy te is azok közül való vagy, és Péter egyértelműen azt mondja, hogy nem vagyok. Ez biztos, hogy ezt mondja. Lehet, hogy ezzel megpróbálta Péter a gyanút magáról elterelni. Igaz, amikor valaki nagyon határozottan áll valamit, akkor azt az ember, ha olyan meggyőződéssel mondja, elfogadja, és hát Péternek lehet, hogy ez volt a célja, hogy elhárítsa magáról a felelősséget. Vagy amit az előbb mondtam, hogy félhetett. Félhetett, hogy esetleg, mint Jézus tanítványát, őt is ott fogják marasztalni, vagy netán neki is börtönbe kell kerülnie. Ezt látjuk később az apostolok cselekedeteiben, hogy aki az Úr Jézusnak a követe volt, vagy tanítványa volt, igaz, azokkal nyilvánvalóan különböző nehézségek történtek. Lehet azt is mondani, hogy csalódott. Csalódott az Úr Jézusba, és menteni akarta önmagát. De úgy bennem volt ennek kapcsán, hogy vajon a mi életünkben nincs ilyen, amikor megtagadjuk az Úr Jézust. Akár fiatal az ember, akár idős, lehet, hogy nem azt mondjuk, így szó szerint, ahogy Péter mondja, hogy nem ismerem őt. De elég az, amikor rákérdeznek a mi hitünkre, vagy a mi gondolkodásunkra, vagy véleményünkre valamivel kapcsolatban. És az ember nem áll ki az Úr Jézus mellett. Ő mindig kiáll mellettünk. És bizony ez azért elgondolkodtató volt a számomra is, hogy lehet, hogy a hallgatás is tagadás egy adott esetben. Amikor nem mondjuk el, hogy nekünk mi a véleményünk Isten ügyével kapcsolatban, vagy a Szentírással kapcsolatban, vagy éppen úgy végzünk el egy feladatot, ahogyan később visszagondoljuk, hogy nem azt kellett volna tennünk. Azért az méltatlan ahhoz, hogy mi az Úr Jézusnak a szolgái vagy követői vagyunk. Tehát a tagadás, de még mielőtt az ember a vizes lepedőt Péterre ráhúzná, azért én azt gondolom, hogy benne valami emberi szívünkbe is. A félelem, a gyávaság, az ismeretlentől való aggódás, és bizony sokszor az ember egy éles helyzetbe, igazából mindig az éles helyzetek mutatják meg, hogy mi van az emberi szívbe, nem biztos, hogy hasonló helyzetbe mi bátran mondtuk volna, hogy Péter előtte mondta igaz, hogy semmi esetre se, Uram, én aztán nem foglak megtagadni. És hát bizony Péternél is bekövetkezett, és hát jó az, hogyha az ember ezt végig tudja gondolni, hogy tudjunk akkor megszólalni, vagy éppen nem beszélni, amikor olyan helyzetbe kerülünk, és bizonyságot kell tenni az Úr Jézusról. Aztán azzal folytatódik tovább az ige, itt a főpap egyértelműen Annást jelenti, hogy a főpap Jézus tanítása és a tanítványok körül forgolódik, tehát arra vonatkozik, hogy arról kérdezte, hogy pontosan mit kérdezett, azt nem tudjuk, de nyilván a tanítása felől, hogy mit tanított az Úr Jézus. Azt látjuk, hogy egyrészt ezek a kérdések nem jogosak, mert eddig is bármikor, bárki, bármilyen helyzetben hallgathatta Jézust. Másrészt pedig ennek a kérdés feltevésnek megvan az a fajta képmutató valóságra, hogy igazából tudjuk az előzményekről, hogy halálra fogják ítélni Jézust, de mégis fenn kell tartani a törvényességnek a látszatát. Fenn kell tartani, hogy olyan, mintha minden rendben lenne, minden törvényes lenne, és így hangzanak el ezek a kérdések, de az Úr Jézus visszautasítja ezeket a kérdéseket, mondván azt, hogy kérdezzék meg a tanítványait, hiszen ő mindig nyilvánvalóan tanított, mindig nyíltan tanított. És ez az egyik fontos dolog, vagy másik fontos dolog volt nekem ebben az igében, hogy az Úr Jézusnak a tanítását soha nem kell titokba tartani. Nem kell félni. Nem kell ilyen értelemben az embernek attól rettegnie, hogy amit Isten mond, az mindig igaz. Múltkor hallgattam valamelyik rádiót, de csak egy részét tudtam hallgatni, egy mondat megmaradt bennem, hogy most állítólag 5 milliárd évre teszik az ember, vagy a Föld kialakulásának az időszakát a evolúciónak a képviselői, és ott valaki elmondta, hogy ezt annak alapján számították ki, hogy a Föld részek milyen sebességgel mozognak, mert egyértelműen távolodnak egymástól, és körülbelül ennyi év telhetett volna el, mert korábban nem ennyi volt, hanem több száz millió év volt, ez megnövekedett, úgy látszik, és körülbelül ennyi időnek kellett eltenni ahhoz, hogy mondjuk egy Dél-Afrika, illetve egy Afrika meg egy Dél-Amerika elmozduljon ilyen szinten egymástól. És az illető ott elmondta, hogy ha ez igaz lenne, akkor ha kiszámítanák mondjuk az Amazonasnak azt a idejét, ahogy a mossa folyó a medret, ahogy a partszakasz mossa, ha annyi idő telt volna el valóban, amennyire igazat mondtak, vagy ez, ennek az időszaknak kellett volna a föld, vagy a világ keletkezése volna eltelni, akkor gyakorlatilag a folyók szétmosták volna a kontinenseket. Tehát nincsen realitás ennek. Nem mintha mi ezt nem tudnánk, vagy ugyanígy a fosszíliákra vonatkozóan, hogyha ez igaz lenne, hogy voltak átmenetek, amikor ezeket elkezdik ásni, akkor különböző rétegbe különböző átmeneteket kellene találni. De nem találnak, hanem egy helyen találnak mindent. Tehát egyértelmű, hogy ezek nem igazak. Ugyanúgy, mint ahogy ezek a kérdések se voltak igazak, amelyeket föltett Annás, csak azért tette fel, hogy ezzel kikerülje az igazságot, hogy félrevezesse azokat, akik ott voltak, hiszen már előre megszületett az ítélet. Mindig szabadon hirdethetjük az evangéliumot. Az evangélium ügye az soha nem egy zúg prédikáció. Nem kell félni úgy, mint mit tudom én. Igaz, a mai napig is beszélnek arról, hogy vannak olyanok, hogy szabad könyvesek. Igen erős szervezet, ma is működik, és mit tudunk róluk? Hát jó, utána lehet nézni. De igazából a belső dolgokról, gyere csak, foglal helyet, Isten hozott, jó helyen állsz. Gyere! És igazából ezekről a dolgokról igaz nem tud olyan értelemben nyilvánvalóan bármikor beszélhetünk, ami Istennek az ügye, mert Istennek az ügye soha nem zajlik titokban. Ami misztérium, vagy ami ilyen titokzatos, ami elrejteni való, azok mögött rendszerint van valami tisztátalan eredet. Mindig van valami rejtett dolog. De az evangélium az soha nem tisztátalan. Istennek az ügye az mindig világos. Istennek a valósága az mindig egyenes. Az Úr Jézus igaz nagyon sok helyen tanított. Tanított a templomba, a sinagógába, az utcákon, hajón, a természetbe, bármilyen helyzetbe is nyíltan hirdette a tanításait. Akkor miért kérdik mégis, hogy miket tanított? Hát nyilván így volt ez annak idején is, amikor egy ember megpróbálnak a saját gondolataiban összezavarni. Tehát a cél az, hogy valami olyat mondjon, aminek alapján aztán lelepleződik, de hát az Úr Jézusnál ez soha nem sikerülhet, mert ő maga az igazság. Ő átlátja ezeket a kérdéseket, vagy átlátja ezt a képmutató magatartást, és igazából leleplezi a főpapnak a szavait, hogy kérdezze meg a tanítványait. És ennek van egy másik oldala is, amikor Jézus a tanítványaira hivatkozik, azért, mert a kijelentésnek az időszaka, az Úr Jézusnak az itt léte gyakorlatilag nem sokára le fog zajlódni. És úgy van Istennek az ügye, hogy amit Jézus mondott, igaz, azt a következőben majd a tanítványai fogják képviselni és továbbadni. Tehát ennek volt egy olyan jelentése is, hogy Jézus is elmondhatta volna, de hát amit ő kellett, azt már elmondta. Az nyilvánvaló volt mindenki előtt. Kérdezzék meg a tanítványait. Ez olyan, hogy egy szekta mindig úgy keletkezik, igaz, hogyha a Bibliából valamilyen részt kiveszünk. És abból csinálunk egy olyan általános tanítást, aminek mondjuk van valami igazságtartalma, de az egész összefüggésében nincs meg. Ez olyan, mintha csak valaki az Új Szövetség könyvei közül csak a 4 evangéliumot tanítaná. Volt ilyen. Tehát valaki csak a 4 evangéliumot tanítaná, azt mondaná, hogy a levelek azok már nem tartoznak szorosan Jézus tanításába, pedig igen. Tehát a Szentírás az mindig egy, ahogyan itt énekeltük is, igaz, hogy Isten szent háromság, egy Isten, egy igaz Isten, és nem lehet szétválasztani. Csak az emberi okoskodás választja széllyel, és Jézus mindig mindenkinek minden körülményben meg tudott felelni, itt pedig azt mondja, hogy a tanítványait kérdezzék meg, és amit ő elmondott, azt a tanítványai fogják továbbiakban képviselni, ahogyan olvassuk is az apostolok cselekedeteiben, meg a különböző levelekben. A mondatai miatt, amit az Úr Jézus az elárulása, vagy az elfogása kapcsán igazít mond konkrétan a papnak, Annásnak, azért egy szolga, egy templom szolga arcul üti, Azért úgymond, mert tiszteletlen volt, valamikor ezt veszővel tették. Egy ige részt hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban az apostolok cselekedeteiből, hogy ezt lássuk egy kicsit teljesebben. Azt olvassuk az apostolok cselekedetei 23. fejezetének az elején. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt: Atyám, fiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üsség szájon. Pál erre így szólt hozzá: megver téged az Isten, te meszert fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Erre az ott állók azt mondták: Isten főpapját gyalázod. Pál így válaszolt: nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, népet fejedelmét ne átkozz. Tehát azt lehet mondani, hogy bizonyos esetben igaz, hogyha valaki a főpapot szitta, vagy olyan dolgot mondott, akkor jogos volt ez a fajta magatartás, itt ebben az esetben azonban nem. Jézus azt mondja, azt olvassuk itt az igébe: ha rosszat mondtam, bizonyíts be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Amit feltűnt nekem ebben a részben, egyrészt, hogy Jézus nem önmagát védi meg, hanem azt az ügyet, amit ő képvisel. Másrészt pedig, amilyen szeliden ő ezt ebben a kiszolgáltatott helyzetben elmondta. Igaz, ha bennünket ér valami méltánytalanság, vagy valami nehézség, akkor nagyon sokszor az emberi természetünk, az a maga indulata szerint válaszol erre. Jézus teljes egészében szeliden képes ezt mondani abban a helyzetben. Igaz, ez egy jogtalan dolog volt. Jézus elutasítja a jogtalanságot és az igazságtalanságot. Tehát egy főpap szolgálja se, vagy bármilyen hatalman lévő ember nem cselekedhet igazságtalanul. És ez azért érdekes, mert azt látjuk, hogy itt egy abszolút kiszolgáltatott helyzet van. Hiszen Jézus a rab, ő van ott megkötözve. És mégis ebben a kiszolgáltatott helyzetben is azt látjuk, hogy az Úr Jézus Isten fia, Úr tud maradni. Azért, mert ő maga az igazság. Ő képviseli az igazságot. Viszont nem jogosít fel egyetlen egy ember se abban a pozícióban, amiben van, hogy visszaéljen a hatalmával. Mert mindenkinek számot kell adni, egyénenként, személyenként, arról, hogy mi mit teszünk abban a helyzetben, abban a pozícióban, amiben vagyunk. És ez nekem nagyon fontos volt, hogy a hatalom az nem lehet embertelen soha. Azért, mert a jog nevében cselekszik, vagy azért, mert a törvényességet képviseli, még inkább arra kellene törekednie, hogy az igazságot képviselje. De nem véletlen, hogy az igazság istennőjének az egyik szemét igaz nekötik. Ez nem véletlen, hogy nagyon sokszor úgy ábrázolják. És az Úr Jézus fogadja el azt, hogy a megfélemlítésnek az eszközét, vagy a megalázásnak az eszközét használják. Igaz, ismerjük a Róma 13-nak az elejét, ahol azt olvassuk, hogy minden hatalom Istentől van. De ott van egy nagyon fontos mondat, hogy Isten adja a hatalmat, de miért? Azért, hogy a rosszat vagy a gonoszt visszatartsa, vagy megbüntesse. De nem azért, hogy a jót. És az Úr Jézus igaz, semmi gonoszat nem cselekedett. Tudjuk, hogy ő benne nem volt bűn. Itt se vétkezett ebben a kiszolgáltatott helyzetben, tudott úr maradni. És én azt gondolom, hogy csak az Úr Jézusnak az erejével tudunk nagyon-nagyon nehéz helyzetekben embernek megmaradni, vagy emberek maradni. Vagy úgy cselekedni, ahogyan Isten szerint helyes. A magunk erejéből ez nem megy. A magunk erejéből feladnánk, vagy elmennénk egy szigetre, vagy azt mondanánk, hogy elég volt, és különböző dolgokat tudunk kitalálni. De az Úr Jézus erejével a nagyon nehéz, nagyon megalázott, nagyon kiszolgáltatott helyzeteket, erről beszél a hívő történelem, azoknak az embereknek a története, aki gulágokon voltak, vagy nagyon kiszolgáltatott helyzetbe, és mégis meg tudtak maradni Istennek a szeretetébe. És én azt gondolom, hogy ez nekem ebben a ige részben egy fontos dolog volt ezt megérteni, hogy tudjunk megmaradni az Úr Jézus Krisztus mellett. Nincs az a nehézség, amit Isten erejével vagy az ő szeretetével ne tudnánk elhordozni. Csak ne magunktól akarjuk, hanem mindig az ő erejével. És azt látjuk, hogy ez a kihallgatás, igaz, amit Annás tesz az Úr Jézus ellen, gyakorlatilag sikertelen volt, eredménytelen volt, és emiatt elküldi a hivatalban lévő főpaphoz, akiről volt már szó, hogy Kajafás volt. Ő viszont egy előre meghatározott döntés szerint cselekszik. Ebben az evangéliumban nincs leírva, hogy hogyan zajlik ez az esemény. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy János evangéliuma mindig kiegészíti a többi evangéliumot. Ellenmondás nincs az evangéliumok között, mint ahogy Isten igéjében sincs soha ellenmondás, csak emberek akarnak keresni valami fajta ellentétet, hanem János apostol kiegészíti azt, ami a többi evangélistánál nem volt, vagy pedig új gondolatokat tesz hozzá. Itt ebben az esetben viszont egyetlen egy mondatot mond, hogy elküldte megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz, és mivel ide kapcsolódik ezt a igerészt, a Márk evangéliumából szeretném elolvasni, mind a három evangéliumban benne van, de mégis egy rövid részt, hogy hogyan zajlik ez a kihallgatás, a Márk 14.55-től egy részét. Ennek szeretném most elolvasni. Tehát Márk evangélium a 14. fejezet, 55. versében ezt olvassuk. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor ezt mondta, én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és három nap alatt mást építek olyat, amit nem emberi kéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap ekkor középre állt, és megkérdezte Jézustól, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá, te vagy a Krisztus, az áldottnak fia. Jézus ezt mondta, én vagyok, és meglátjátok az ember fiát, amint hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpap erre megszakadta ruháit, és így szólt, mi szükségünk van még tanukra, hallottátok az Isten káromlást, mi a véleményetek erről? Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag a főpapok szívébe, igaz vagy a nagy tanácsba, ekkor születik meg ez a döntés, hogy az Úr Jézust elítélik, de azért nagyon feltűnő és nagyon kilátszik a lóláb, ahogy szokták mondani. Ellenmondóak a vélemények. Találnak hamis tanukat, de a hamis tanuk nem ugyanazt vallják. Nem egyeznek meg abban, amit mondanak. Tehát gyakorlatilag az ige azért írja le, ez olyan, mint egy világi kihallgatás ilyen értelemben, most idézőjelben mondom, de semmi fajta azonosság nincs a véleményekben. Ez olyan, mint az 50-es években teljesen így zajlottak a koncepciós verek. Valakiről valamit kitaláltak, államellenes összeesküvés. Találtak rá vádakat, hogy elítéljenek, vagy kivégezzenek valakit. Akár igaz volt, vagy a legtöbb esetben nem volt igaz. Csak meg kellett félemlíteni az embereket. És ezért hozták ezeket az ítéleteket. Itt is ugyanez történik, hogy egy abszolút igazságtalan dolgot próbálnak úgy igazságossá tenni, törvényszerűvé tenni, elfogadottá tenni, hogy az Úr Jézus ellen vádakat keresnek. Nem találnak. Miért nem találnak? Mert nem is találhattak. Jézus nem ezért jött, hanem azért, hogy megmentse az ember. Ő valóban meghalt a népért, meghalt értünk, és azért jött, hogy az embernek a kapcsolatát helyreállítsa Istennel, de a hatalomféltésnek a szorításában a hatalmon lévő ember az soha nem engedi, hogy valaki úgymond nagyobb népszerűségre tegyen szer, netán még igaza is legyen valakinek abban, amit mond. És hát Megdöbbentő az, amit itt mondanak, igaz, Istennek a templomára vonatkozóan, ezt is olvastuk a János evangéliumának az elején, ezt hadd olvassam még el a János 2.19-ben, azt olvastuk, amit az Úr Jézus mondott, hogy így szólt, Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek a tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyeket Jézus mondott. Tehát itt szó se volt arról, igaz, hogy az Úr Jézusnak a lerombolása, mármint a templom lerombolása, arra a templomra vonatkozott volna, amelyet a zsidóság épített Istennek a tiszteletére, hanem ő a saját testéről beszélt. Arról a templomról a Biblia beszél így, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Isten szelleme lakik bennünk. De beszél így, igaz, még inkább az Úr Jézusról, hogy ahol ő volt, az egy Isten tiszteletet jelentett. Istennek az igaz imádatát, és ő azért mondja, hogy lerombolhatják a templomot, megölhetik őt, de 3 nap alatt felépíti, hatalma van arra, hogy a halálon győzön, mint ahogy tudjuk, hogy a húsvét erről szól. És azért mondja itt, ellenmondva ezeknek a véleményeknek, igaz, amik pontosan az ellenkezőjét fogalmazták meg. Tehát én azt gondolom, hogy azért is beszél erről részletesen a Szentírás, hogy egyrészt lássunk világosan, hogy Jézusnak az elítélése jogtalan volt, nem volt jogos, igazságtalan volt. Mégis ilyen értelemben Istennek az ügyét vitte előre. Ha bennünket igazságtalanul bántanak, és kitartunk az Úr Jézus mellett, az is Istennek az országát fogja előrevinni. Tudjunk az igazságtalan vádak mellett is megállni, azért, mert amikor vádolnak bennünket, akkor legtöbbször azt vádolják, aki bennünket is megszabadított. Mert nem ismerték meg az emberek, még az Úr Jézus. És nekem nagyon fontos volt ez a nyílt rákérdezés, amit itt a főpapok, a nagy tanácsnak a tagjai mondanak, azt kérdezik Jézustól, hogy te vagy-e az Istennek a fia. És Jézus, más evangéliumokban másképpen olvassuk, igaz, hogy te vagy-e az áldottnak a fia, te vagy-e a Krisztus. És az Úr Jézus határozottan azt mondja, hogy én vagyok. Ugyanazzal a vagyok mondással. Miért hangzott ez el? Én azt gondolom, nekem ez jött át ebben az igerészben, hogy azért, hogy a nagy tanács összes tagjának, már pedig ott akkor sokan voltak, akkor volt egy lehetősége arra, hogy felismerjék Krisztust. Az utolsó lehetőségük volt. Tehát gyakorlatilag, amit ők ott nem ismertek föl, és nem ismertek meg Jézusnak az istenségét, ott még lett volna egy lehetőségük arra, hogy az Úr Jézust felismerjék, mint megváltójukat. És elismerjék, hogy ő a Krisztus. Ezt nem teszik meg. Igaz? Ezt nem teszik meg, mert inkább a hamis tanukra, inkább a törvénytelenségre, inkább saját hatalmuk féltésére gondoltak, mintsem, hogy ott abban a helyzetben elfogadták volna. Tudjuk, hogy voltak a nagy tanácsban olyanok, mint Nikodémus, meg mások, akik elismerik Jézusnak az istenségét, és megmenekülnek. Őnekik meg lett volna erre a lehetőségük. És ez engem egy picit arra is tanít ez a rész, hogyha olyan helyzetbe kerül netán közülünk valaki, amikor olyan emberek között tehet bizonyságot, akik akár vezetők, vagy akár államférfiak, azokat a helyzeteket se szabad kihagyni. Nem biztos, hogy kerülünk, bár ki tudja, vagy kerülhet valaki ilyen helyzetbe. Igenis az embernek el kell mondani, hogy az Úr Jézus a megváltó. Ő a Krisztus. Ő azért jött a földre, hogy megmentse az embert. És ezzel lehetőséget adni, mert ha erről tanúbizonságot teszünk, akkor van esély arra, hogy az emberek megismerjék őt, vagy olyan helyzetbe is hallhatnak akár róla. Isten káromlásnak fogják fel, igaz, mert ha nem Jézus lett volna a Krisztus, akkor valójában az is lett volna. Tehát abban az esetben, ha az Úr Jézus, ami nem volt, aki nem volt, igaz egy ilyen értelemben, bocsánat, hogy így mondom, hamis próféta lett volna, akkor, amit mondott, az tényleg Isten káromlás lett volna, hogy ő Isten fiának mondja magát, mert egy valaki tehette ezt meg. És őnekik ezt az Ószövetség ismerete alapján tudniuk kellett volna, hogy Jézus a Krisztus. És a tettek alapján, igaz, amire vonatkozott a kérdésük, hogy mit tett, hogyan élt, hogyan tanított, minden összeállt a kép ilyen értelemben, hogy az Úr Jézus a Krisztus. Nekik ott ebben az esetben is föl lehetett volna ismerni, de megtagadták, és inkább halálra ítélték. És a befejezése ennek az ige szakasznak igaz, hogy Jézus Péter újra megtagadja, nem volt elég erős Péter még ebben az esetben, nem volt elég hit benne, hogy a megalázott helyzetben az elárult Úr Jézust, ott azt a rabszolgát, rabszolgaként tekintett embert, abban felismerje Jézust, vagy felismerje a megváltót. És én nekem ebben nagyon fontos volt az, amit az előző evangéliumokban olvasunk, hogy amikor megszólal a kakas, igaz, akkor Péter kimegy és keservesen sír. Kétfajta elárulás van. Az egyik a júdási, ami menthetetlen, mert Júdás nem ment oda az Úr Jézushoz. Én azt mondom, hogy jó meg nem tagadni Krisztust bármilyen helyzetben. Bármilyen helyzetben jó bizonyságot tenni mellette. De ha egyszer már megtagadja valaki, akkor a péteri tagadás az még mindig jó. Azért, mert ez a fajta tagadás, igaz, ez együtt jár a bűnbánattal. Amikor Péter sírva fakad, amikor rájön arra, hogy amit Jézus mondott, igaz, hogy ő elárulta a mesterét, akkor összeomlik. És vagyunk így vele, hogy az ember felépíti magának, hogy nekem milyennek kellene lennem. Felépítünk magunkra, különösen a fiataloknál nehéz ez, de hát idősebbeknél is, hogy én milyen szeretnék lenni, mit kell ahhoz tennem, mit kell elérni, és egy csomó mindent úgy elképzelünk. És amikor nem úgy alakul, nem olyan lesz az életem, akkor nagyon sok ember összeomlik. Az nem baj, hogyha az öndicsőségünk ilyen értelemben csorbát szenved. Csak kérdés, hogy olyankor van-e erőm ahhoz, vagy a szívembe vágy, hogy oda menjek az Úr Jézushoz. És bocsánatot kérjek tőle, mert én azt hiszem, hogy Péter ezt megtette. Tehát az a fajta sírás, az előre viszi az embernek az életét, amikor az ember magában csalódik. Igaz, szoktuk mondani, hogy a másikban való csalódás, az se jó. De az önmagamba való csalódás, az még jobban, még inkább nehéz az ember életében. És itt Péter, lehet azt mondani, hogy csalódott önmagában, de ez ráébreszti arra, hogy ő nem tudja magától megoldani a feladatokat. Csak Jézusnak a segítségével. Neki is ugyanúgy szüksége van Istennek az erejéhez. Erejére, a megváltásnak a valóságára. És én azt hiszem, hogy ennek a szakasznak az elmondottak mellett számomra van egy ilyen tanulsága, hogy nem az emberi lelkesedés, nem az emberi erőfeszítés, Péter minden megtett, amit lehet mondani emberileg, hanem egyedül Jézusnak a megváltó szeretete az, ami meg tud bennünket menteni. A bűntől, a kározattól és a különböző nehéz élethelyzetekben is. És ezért áldott ez a rész, hogy Péter erre rádöbben, kimegy és keservesen sír. Én ezt kívánom a testvéreknek, hogy soha ne tagadjuk meg az Urat, de ha megfordul ez a szívünkbe, ha megfogan ez a gondolat, akkor is keressük meg a megbánásnak a helyét, mert én azt hiszem, hogy az Úr Jézus megbocsát minden esetben annak, aki őszinte szívvel oda megy hozzá és kéri az ő bocsánatát. És ez a szakasz nekem arról beszélt, hogy az Úrnak a szava, Istennek a szava minden helyzetben igaz. Amen.